Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Német Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgetünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Immár 20 éve, hogy eldöntötte, megvalósítja tervét, és tudta azt is, mennyire nagy szüksége lehet majd az édesanyáknak egy ilyen közösségre Szihalmon. A terve bevált, sokan csatlakoztak, ám itt nem álltak meg. Mindig jöttek újabb ötletek, hogy mint közhasznú szervezet, hogyan vihetik el a tudást foglalkozásokkal, rendezvényekkel, és hogyan segíthetnék az itt élő családokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Baba Mama Klub ötlete az évekkel korábban kezdődött. Az önnevéhez kötődik. Mi volt a megvalósítás célja?
Hát ugye 20 évvel ezelőtt pontosan, hisz ebben az évben van a 20 éves születésnapunk. Hát ez tulajdonképpen egy belső motivációból indult el. A kisfiam motiválta még, amikor kismama voltam, hogy rengeteg kérdésem volt a védőnőhöz, orvoshoz és mindenkihez is. És hát én azt látom, hogy egy kis település, azért egy kismamának nincsen olyan lehetőségei, hogy helyben minden információra, minden kérdésére választ kapjon, és beutaztam Egerbe, egy Baba-Mama klubba, és ott részt vettem előadásokon, tanácsadásokon, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez nálunk is, és tulajdonképpen én csak egy Baba-Mama klubot gondoltam elindítani, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamákkal összeülünk, és akkor egyszer védőnő, vagy szülésznő, vagy szoptatási tanácsadó, vagy fogorvos, vagy nevelési tanácsadó, gyógypedagógus, tehát, hogy minden hónapban. És ez így indult, és hát olyan igény lett rá, és már láttuk, hogy vannak olyan családok, ahol sajátos nevelésű gyerekeket nevelnek, roma gyerekeket, különböző kérdések felmerültek föl. És Egerbe egyszer azt mondták, hogy miért nem hozok létre egy egyesületet, hisz nekem már projekt ötleteim vannak, és hogy ez kimeríti a Baba Mama Klubnak a keretét. És akkor létrehoztuk a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület, ez lett a teljes neve. És hát 2006-ban vagyunk, és hát ugye mondták, hogy hát pályázatot is kell lenne írni, és mondom, ez hogy pályázat. Úgyhogy így beiratkoztam a Budapesti Kommunikációs Főiskola egyik továbbképzésére, és elvégeztem a pályázatíró projektmenedzser szakot, és hát én írom a egyesületnek a pályázatait. És az első gondolatom az volt, ha már a gyerekek speciális szükségletére gondoltunk, hogy gyógypedagógusokat felkértem, mert a mai napig is azt hiszem, hogy ha van egy gondolatom, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt nekem kell mindenhez is érteni, hanem az álmoknak a megvalósításához a megfelelő szakembereket vonom be. Én mindig is az együttműködésnek a híve voltam, meg vagyok. Szerintem ez a hatékonyságnak a kulcsa, hogy egy ilyen helyi akciócsoport létrehozásról minden érintett szakemberrel együtt gondolkodunk, és ez esetben is én arra gondoltam, hogy csináljunk egy sajátos nevelésigényű szülőknek egy szülőklubot, ahol minden hónapban hívtunk egy szakembert, és a szülők pedig eljöttek és beszélgettek a szakemberekkel, és ez nagyon hasznos volt, és azt látom, hogy mennyire fontos az, hogy hasonló érdeklődési körrel rendelkezők ugye találkoznak és beszélgetnek egymással, és tulajdonképpen valahogy az igények épülve kialakult a mi kis ránk jellemző kép, ahol a Baba Mama klubot csináljuk, zenei babusgatót a mai napig, van rendezvényeink, a Civil Expo, amire most is készülünk, ahol az volt a hipotézisem 2010-ben, hogy a különböző szférák találkozzanak egymással, és állítsanak egy sátot, és mutassák be a tevékenységüket. Civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, gazdasági szereplők, egészen színpadi produkció van, szépség sátorverseny, és az, hogy 2010-ben volt az első, és most 2026 van, tehát, hogy 16 év eltelt, és 61 kiállító jelentkezett most is, és nem tudjuk hová őket kirakni, ez valami fantasztikus érzés, és hát a repertoárunkban van a Emeld fel a gyereket, országos programból csatlakozás, a nyárbúcsúztató programunk, az egészségnapunk, a Kisbocs Mikulás, ezek a fő rendezvények, és emellett működtetjük az enniadó ételdobozt, az egészségügyi ládát, ugye a női klubunk keretén belül, ahol a fő témánk a menstruációs szegénység elleni küzdelem, és ez az egészségügyi láda 0-24 órán keresztül ugye elérhető. Emellett ugye 3 évvel ezelőtt egy óriási mérföldkő volt, lett az életünkben, mert a Partners Hungary alapítvány pályázatára pályáztunk, hogy létrehoztunk egy kisbocs játékközpontot, és ezt a UNICEF támogatásával valósítottuk meg, és hát az a innovatív eleme, hogy a könyvtárnak a része egy külön helységben, és nagyon sok üzenete van számunkra, akkor a gyerekkori fejlesztés azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, és csak 13 játékközpont nyílt Magyarországon a UNICEF támogatásával. Ez fő cél, hogy a különböző hátterű családokban élő gyerekek tudjanak itt játszani, és lehet kölcsönözni is játékokat, akik nem tudják megvásárolni, és most újabb projektekkel vagyunk együttműködve a Partners Hungary Alapítvánnyal, és létrehozunk egy könyvkuckót a játékközponton belül. Ennek az a lényege, hogy a gyerekeket bevonjuk a döntéshozatalba és a szülőket. Ugye a 0-10 éves korosztály számára létrehozunk egy könyvkuckót, amit a kialakításáról is a gyerekek döntenek, és arról is, hogy milyen könyveket vásároljunk meg, és a Babamama klubba, a bölcsödébe, az óvodai csoportokba, az általános iskola első, második, harmadik osztályába tartunk foglalkozásokat nekik, egy általunk kidolgozott módszertannal, és nagyon ügyesek már tudják dönteni, hogy hogyan nézzen ki, már az is megvan, meg az is megvan, hogy milyen könyveket tudjunk vásárolni, már a 8. alkalommal tartunk, úgyhogy fantasztikus, és hát most pályázunk a Minifesto programra, ugyanis keresik azokat a településeket, ahol a legjobb gyereknek lenni, és egy szülő, nem is egy szülő hívta fel a figyelmemet, hogy hát szerintem Szihalman a legjobb gyereknek lenni, úgyhogy akkor ezt pályázom már meg, hogy beadtam a pályázatot, én most kaptam a hírt, hogy döntés született, de még nem tudom az eredményt, 45-en pályáztak erre a címre, hogy a legjobb gyereknek, hol a legjobb gyereknek lenni, úgyhogy a 45-ből 2 pályázat nyer, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy talán Szihalom és a Kisbocs Játékközpont lehet ennek az egyik nyertese. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyire nagy igény van a mi rendezvényeinkre és a programjainkra. Amire még lehetünk büszkék, az, hogy létrehoztunk egy MediMentor szolgáltatást. Ez még amikor 2022-ben ugye a menekültek érkeztek Heves megyébe, láttuk azt, hogy nagyon szükség van a civil szervezetek támogatására, és kialakítottuk azt, hogy a menekült szállókra rendszerességgel mentünk, és segítettünk nekik a beilleszkedésbe, az óvodai beiratkozásba, az iskola beiratkozásba, munkahelyet kerestünk, szociális támogatásokat ügyintéztük nekik, szabadidős programokat, tehát próbáltuk az életüket könnyíteni ebben a traumatikus állapotban. És kidolgoztam egy medimentori szolgáltatást, amely egy új szociálpolitikai úgymond módszertan, arra nézve, hogy egy ablakon keresztül az összes szociális szakember, hisz az önkénteseken belül kijelöltem azt, hogy ki az, aki egészségügyi témával foglalkozik, oktatással, szociális témával, beilleszkedéssel, stb. És ezt beadtam annak a hatóságnak, akik a védjegyoltalommal foglalkoznak. Hát nyilván nem gondoltam, hogy ezt megkapjuk, és egy fél év után kaptam egy levelet, hogy a MediMentor szolgálat le van védve, és hogy megkapta a védjegyoltalmat. Úgyhogy hát akkor elkezdtem igazán meghatódni, meg sírni, hogy azért ezzel ugye örökre is beírtuk a történelembe a Kisbocsnak a nevét, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Én azt gondolom, hogy Szihalmam, nyilván vannak elégedetlen emberek, de hát mindig azt tanítják nekem, hogy ez nem lehet, hogy mindenki elégedett legyen, bár örülnék neki, de úgy látszik, ez egy lehetetlen küldetés, de bizony benne, hogy a többség azért elégedettek a fejlődéssel és a eredményekkel. Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon nagy szerepe van egy település életében, és fontos az, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek együtt működjenek, hisz akkor tudunk hatékony, eredményes munkákat elérni. Úgyhogy még vannak álmok a Kisbocsal kapcsolatban is, meg a polgármesteri munkám kapcsán is, úgyhogy a jó Isten addig még megsegít, és az emberek bizalmát élvezem, teszem a jót.
Visszatérve egy kicsit, visszatekerve az időben erre a 20 évre, hiszen azért ez egy nagyon hosszú idő. Ha a kezdetekre gondol vissza, ott az anyukáknak mi volt a motivációja, hogy ők jöjjenek, csatlakozzanak, akarjanak ebben részt venni, hiszen jöttünk, hoztuk magunkkal történelmileg egyfajta nevelési stílus, nevelési módot, és a tudásnak a megszerzése, a tudásvágy, az valahol elindult. Ön is ezt tapasztalta?
Én azt gondolom, hogy az motiválta őket, meg motiválja most is, hogy ez az információ hiányt kielégítsük, hogy ha van egy kérdésük, akkor el tudjanak jönni, és a szakemberektől tudjanak kérdezni. Ugyanakkor mellett azt látom, hogy várják, mert hogy találkoznak hasonszőrű anyukákkal, és meg tudják egymást nyugtatni, hogy az, hogy most egy pár grammal kevesebbet evett, az nem a világ vége, vagy hogyha most nem volt széklet éppen, akkor sincsen vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a közösséghez való tartozás, és ugyanúgy az információ megszerzése a cél, és azért azt is meg kell említeni, hogy a 20 év alatt rengeteg önkéntes csatlakozott hozzánk, és azt is meg szokták kérdezni, hogy főleg az önkéntesektől, hogy miért jó Kisbocsba lenni. Ezt tőlük kéne egyébként megkérdezni, de én azt gondolom, hogy senki nem akar kimaradni a jóból, hogy adunk az embereknek, hisz a dispatcher szolgálatunkat is működtetjük, ahova érkeznek be kérdések, és nemrég volt az, amit ugye elmeséltem talán, hogy egy anyuka keresett meg minket, mert nem tudott menni a gyereke iskolába, mert levált a cipője talpának, és ebben az önkéntes csoportban, amikor beírtam, hogy kellene egy 39-es, 40-es cipő, akkor egy óra alatt legalább 10 pár cipőt kapnunk, és akkor el tudtuk vinni a családnak, és tudott menni a gyerek iskolába. Én azt gondolom, hogy egy jó érzésű ember, vagy egy jó szándékú ember, annak természetes a segítségnyújtás. Tehát a Kisbocs amellett, hogy próbál tudást adni, vagy a kora gyerekkori fejlesztésben részt venni, civil szervezeteket koordinálni, vagy közösségi rendezvényeket szervezni, amellett azt is hangsúlyozzuk, hogy jó adni, és ebbe a jó adásba érdemes részt venni. És én azt látom az embereken, hogy szeretnek részt venni a segítségnyújtásban, és abban, hogy igenis lehet a mi világunk jó, hogyha arra törekszünk.
Nagyon sok a fals információ, ami körülvesz minket, és egy édesanyját talán ez az, ami a leginkább össze tud zavarni. Mennyire könnyű megtalálni a megfelelő szakembereket egy ilyen helyre? Azt, aki tényleg tenni akar a közösségért?
Hát én azt gondolom, hogy az önkéntesek közül, illetve az Egyesület elnökségi tagjai szakemberekből áll, szociális szakemberekből, pedagógusokból, pszichológiai szakemberekből, gyógypedagógusokból, jogvédőkből. Tehát van egy olyan szakemberi hiteles bázisunk, aki meg tudja szólítani a többi szakembert is. Hát azt azért, én azt gondolom, szakmai körökben tudjuk, hogy kik azok a hiteles szakemberek, akik valóban tudással bírnak, és valóban tudják az anyukákat is segíteni hatékonyan és hasznosan.
Az anyukák visszajelzései mik az évek alatt? Hogy ők miért szeretnek, gondolom, hogy elmondják, hogy miért szeretnek ide járni?
Hát ugye Kisbocs játékközpontnak a látogatottsága, a kültéri, tehát a külsős programokkal együtt, hogy 980 fő volt 2025-ben, úgyhogy vélelmezem, hogy szeretnek ide járni. Amit elmondtam, én azt gondolom, hogy egy biztonságos, akadálymentes környezetben, közösségben tudnak lenni, információhoz tudnak nyújtani. A könyvtár is egyébként hatással van egymásra, a játékközpont, a könyvtár, és a könyvtárnak is megnőtt a nézettsége. Minap a Széchenyi könyvtárba jöttek el minket megnézni, azt gondolom, ez sem egy kis dolog, mert hogy azért a Széchenyi könyvtár, azt gondolom, hogy azért nem minden nap jön a környékre, és nagyon tetszik nekik az, hogy a könyvtár látogatottsága megnő, és elmondtuk nekik ezt az innovatív együttműködés a Kisbocs játékközponttal, hogy én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogyha jönnek a családok, akkor a játékközpontban a gyerekek játszatnak, addig az anyukák pedig olvashatnak könyvet, illetve hogy megnőtt a gyerek témájú könyvek iránt is az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen a játékközpont a kultúra része is lett így. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen összetett az érdeklődés, tehát a könyvtár, a közösségi programok, a belső, külső programok, az, hogy innovatív témákat hozunk, ingyenesek, szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy anyukok pont ezt mondtam, amikor most egy pályáztunk, és megkérdeztünk, hogy akkor miért jó gyereknek lenni, és azt mondta, hogy ő például nem engedhetné meg magának, hogy elmenjen fizetős játékközpontba, a környező településekre vagy városba, és hogy itt Szihalmon ugyanazt a minőséget, ugyanazt a színvonalat ingyen megkapja, és csak felül a biciklire, és akkor el tud jönni a gyerekekkel. kell, és számomra például ez volt a fontos. Tehát, hogy én azt gondolom, mindenkinek lehet, hogy más a motivációja, de hogy mindenki megtalálja itt a játékközpontban azt, amit ő szeretne, akár a kürsős programjainkban, akár amit ott szervezünk, vagy akár a játékok terén.
Mit gondol, hogy ez a kis bocs, ez a szívügye önnek? Tehát, hogy a folyamatában is, annak ellenére, vagy éppen azért, mert most jelenleg polgármester, milyen szerepet tölt be a kis bocs jelenleg az életében?
Hát, hogy a kis bocs az 20 éve van, a polgármesterség 1 éve 8 hónapja. Nyilván szihalom a szívügyem, és szihalmon belül a kis bocs. Ez egyértelmű, hogy nem csak hogy a szívügyem, hanem az életem része. Ez a kisfiam motiválta, a kis bocs logó, a kisfiam első takarójából egy önkéntes rajzolta meg, úgyhogy nem tudom elképzelni az életemet a kis bocs nélkül. Tehát ez olyan, mint egy olyan szövet a testembe, amit nem lehet kivenni, tehát kisbocs az a lelkem és a szívem része is, és megszüntetetlen, és szerelmem.
Milyen jövőt lát a kisbocsnak? Mit szeretnének megvalósítani, akár a közel, akár a távoli jövőben?
Ugyanúgy folytatni szeretnénk ezeket a programjainkat, mindig az igényekre építve szeretnénk megvalósítani minden rendezvényünket, programunkat. Mindig a családok, a gyerekek kihívásait próbálunk adott választani, tehát, hogy megvan a mi elképzelésünk, de ezek változhatnak az ő igényekhez képest. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy 20 évesek vagyunk, hogy nem mi erőltetjük rá a programokat és a rendezvényeket a családokra vagy a lakosságra, hanem az ő mindig az ő igényeikre építve, és úgy formáljuk az egyesületnek a jövőjét, az életét, hogy az ő dolgaikra. Hát természetesen az a célunk, hogy a védelemre szoruló családokat minél jobban megsegítsük szociális információ nyújtással, a Kisbocs Játékközpontnak a programjait legszélesebb körbe jutassuk, a kora gyerekkori fejlesztésre felhívjuk a figyelmet a pedagógusok, óvodapedagógusok az iskola számára, és az önkéntesség népszerűsítéssel is nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, mert azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy az ember a munkája mellett segítse az embert, ha nem is akar egy egyesülethez bekapcsolódni, mint önkéntes, ha már megnézi a szomszédját, a jobb oldalt és bal oldalt, hogy rendben van-e, vagy hogy télen jön a füst a kéményből, akkor már az is egy nagy segítség. Vegyük észre az embereket, és vegyük észre a jót is, és segítsük egymáson és egymásnak. Szerintem ez egy nagyon fontos küldetésünk.
Közeleg a gyereknap, és érdemes megemlíteni, hogy mivel várják itt a gyerekeket, és nyilván a családokat gyereknap alkalmából.
Hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dologgal várjuk a gyerekeket, hát ugye vasárnap gyereknap, és hát egy nagyon szuper csapattal hozott a sors össze, és egy élményjátékokkal fognak jönni, animátorokkal a csapat. Lesz egy élethű tehén, egy ilyen kis bajor hangulat udvar, ahol megtanuljuk, hogy igazán hogy kell a tehenet fejni. Lesz egy aréna játék, ahol a gyerekek és a felnőttek is játszhatnak. Happarti természetesen, és hát a napfénypontja az Oszi Cica koncertje, és emellett itt lesznek az óvodások, a Kisbocs Játékközpont, a Szikra Egyesület, ahol barátkarkötő készül, arcfestés, csillámtetoválás, kreatív sarok, a Kisbocs Játékközpont kihozza a képességfejlesztő játékot, és itt lesz vecsésről a szenzoterápiás szobának a szakembere, aki képességfejlesztő játékokkal fogja szórakoztatni a gyerekeket, és természetesen két hatalmas ugrálóbárral is készülünk, és hát ahogy említettem, a rendezvényt happartival zárjuk, és hát nyilván lesz lángos, gofri, vattacukor, minden nyalánkság, ami egy gyereknaphoz kötődik, úgyhogy mi már nagyon várjuk, mi felnőttek is, úgyhogy minden gyereket szeretettel várunk jövő hét vasárnap 11 órától 15 óráig a Kemencés udvarra Szihalmon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyerek boldog lehet, és készülünk egy extra nagy meglepetéssel is, csak ez nem biztos, hogy gyereknapon fog beteljesülni, úgyhogy valószínűleg ez egy következő rendezvényünkre lesz majd aktuális, ugyanis felvettem a kapcsolatot a Lego gyárral, ugye hát azt tudjuk, hogy a kisbocs, akkor Lego, szerintem több éve ugye a Kárpátok alapítványon keresztül kaptunk legót, de most ők sem tudnak adományt adni. És én arra gondoltam, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor nem adunk ajándékot, úgyhogy egy nagyon kedves ismerős által sikerült a legóval fölvenni a kapcsolatot Nyíregyházán, és az adomány levelünkben kértük azt, hogy a szihalmi gyerekeknek kaphassunk legót, illetve hogyha még animátorok is eljönnének játszani a gyerekekkel Nyíregyházáról, legógyárból, akkor igazán boldog lennék. Úgyhogy én úgy tudom, hogy ez a álmom meg fog valósulni hamarosan, úgyhogy ez még majd egy extra ajándék lesz a gyerekeknek, a szihalmi gyerekeknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgettünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai különleges alkalmon. Egerből érkeztünk a Szalézi Oratóriumból, és a színtársulatunk készült egy különleges előadással. Nekünk, szalézi nővéreknek rendalapítónk Don Bosco és Mazzarello Szent Mária, és őróla hoztak egy előadást. Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy kik is vagyunk, kik érkeztünk most ide Tarna Leleszre. Voltunk már itt korábban, akkor egy olyan színdarabot hoztunk, amelyben nem voltak énekek, de a mai alkalommal egy énekes darabbal készültünk, amelynek az énekeit is mi, illetve a nővérek írták és készítették, de erről majd mi ejtünk pár szót, és hogy ki is Mazzarello Mária, és kiről fog szólni ez a színdarab, kik a szalézi nővérek, erre megkérném Zsófi nővéret, hogy mondj egy pár szót, kérlek.
Mazzarello Mária az 1800-as évek elején élt Olaszországban egy kis faluban, amit Mornézének hívnak, mint már így is látogatható, és Mazzarello Mária egy szülőgazda családnak volt az egyik gyermeke, aki megérezte, hogy az Isten meghívja arra, hogy továbbadja azt a szeretetet a lányoknak, a fiataloknak, amit ő is érez a szívében, és így alakult, hogy aztán Mornézében is már különféle kihívások elé került, de az élete folyamán, ahogy majd a musicalben is látjuk, mindig tudott az Istennek a szeretetére válaszolni. Kitör majd a tifuszjárvány, megbetegszik, majdnem meghal, utána pedig fölismeri az Isten hívását arra, hogy a fiatal lányoknak szentelje az életét, és őket az Istenhez vezesse. Így fogja majd felfedezni őt Boszkó Szent János, aki Torinóban ugyanezt a művet végzi a fiatal fiúkkal, fölkarolja azokat a szegény sorsú fiatalokat, akik esetleg az utcán, a börtönökben vannak jelen, és a társadalomnak a peremére szorultak, és Boszkó János észreveszi Mazzarello Máriában, hogy ugyanezt a missziós szolgálatot végzi csak a lányok irányában. A musicalünkben is jelen van a jelenet, amikor Don Boszkó és Mazzarello Mária találkoznak, és így a két szentnek az élete valahogy összefonódik, és a Szentléleknek a közbenjárása által majd megalapul a segítő Szűz Mária leányai rendünk, ami már több országban jelen van, és mindmáig ezt a szolgálatot végezzük a fiatalokért. Nyilván most már nincsen ez a különbség, hogy a lányok és fiúk között ugyanúgy fiúkkal is foglalkozunk, mi nővérek is, mint a szalézi testvérek is. Külön öröm számunkra, hogy velünk van Tóth Péter testvér és diakonus, aki a szalésziak oldaláról képviseli a lelkiségünket, illetve a szalézi animátoraink, azok a fiatalok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, így a szalézi család tagjaként, akik továbbadják a lelkiségünket. Ez egy közös munkánknak a gyümölcse, és hát ennek az örömét szeretnénk továbbadni önöknek is.
Életben, veled benne, veled alatt, élet.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Milyen szerepet játszottál a darabban?
Kell egy egészen különleges szerep jutott, én Mazzarello Máriát játszom, vagy hát alakítom ebben a darabban, és most már azért így többedik alkalommal, vagy most már volt szerencsénk több közönség előtt, és több különböző közönség előtt előadni, szóval akár gyerekek előtt, akár egy ifjúsági találkozom, és hát ez mikor is, talán egy 2-3 éve indult el ez az álom, és most így folyamatosan növeget tovább, mikor, hova, amikor, milyen közönség elé.
De ha jól tudom, akkor már régóta nem próbáltatok rá. Milyen érzés volt most így újra színpadon állni ennyi idő után?
Nagyon más most az előadás után válaszolni erre, meg hogyha az előadás előtt válaszoltam volna, én azért egy maximalista embernek tartom magamat, aki szeret mindenre úgy felkészülni, ahogy csak lehet, és ez például bennem így nagy igény van arra, hogy sokat próbáljunk, hogy nagyon nézzük át, sokszor rágjuk át magunkat, viszont ezt így sokszor nem engedik a lehetőségeink, mert távol vagyunk egymástól, mert így nehéz egyszerűen összeszervezni, és ez így sokszor nehézség, viszont pont most az előadás előtt Zsófi nővér, aki többek között összefogta ezt, ő mondta, hogy igazából ez lehet egy szolgálat, és ezt felajánlhatjuk azoknak, akik nézik, és a saját magunk ima szándékára is, és ez így most úgy meglepően nagyon megragadt bennem, hogy na jó, akkor ez most legyen így kicsit egy ilyen játék, amit élvezek, és kicsit egy szolgálat azoknak, akik itt vannak előttem, és kicsit egy ajándék magamnak, hogy ezt most felajánlom valamiért, és valahogy most ez sokkal jobban átvitt az egész produkción, és utána is úgy tudtam lejönni, hogy jó, ebben így nagyon sok jó dolog volt, meg ebből így én is sokat vittem el.
Számodra mit jelent ezt a szerepet játszani, hiszen azért ez egy főszerep?
Nekem ez először nagyon nagy nehézséget vagy kihívást jelent, tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy hát elevén azért színjátszást sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan alakot, egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem, vagy hogy én az életszentség útján nagyon nem itt járok, azt hiszem, én botladozok, én hibázok, és hogy biztosan voltak Mazzarello Máriának is botlásai, de hogy azt láttam, hogy na ő mégiscsak szent lett valahogy, és én ebben még valahogy nem érzem magamat, és azért ez kicsit ilyen talán frusztráló is volt, hogy nem fog ez így nagyon idegenül hatni, vagy hogy így fel lehet venni úgy ezt a szerepet, hogy elhiggyék, hogy valaki így tényleg ilyen volt, és talán ezért úgy is hatott rám, hogy na jó, akkor megpróbálok egy kicsit tényleg Mazzarello Máriaként viselkedni, nem csak mondjuk a színpadon, de a színpadon kívül is, hogy akkor úgy lépjek oda máshoz, hogy elhiggyék, hogy bennem megvan annak legalább így a csírája, ami benne megvolt, és ami benne így tökéletesen kivirágzott. De azért ez egy nagy feladat volt, és sok gondolkodás, meg azért úgy furcsa csak abba belegondolni, hogy nekem mondjuk nincsenek olyan gondolataim, hogy mondjuk egy nővér legyek, vagy hogy én sokkal inkább családdal képzelem az életemet, és nagyon furcsa volt először felvenni a nővér ruhát, hogy így hú, olyan furcsa áll, és hogy mi a furcsa, hogy a többieken is ez van, és hogy aztán szépen lassan így beleszoktam valahogy ebbe a ruhába is, és úgy valami úgy elkezdett benne tetszeni, és az, hogy hát én lehet, hogy most csak ilyen formában, és a színpadon vagyok nővel, és ezt így szívesen megélem, és megmutatom, és ez nem jelenti azt, hogy nem kötelez arra, hogy utána én mondjuk az életben is ezt csináljam, holott ez így néha megfordult a fejembe, hogy hú, mi van, hogyha így ez történik, vagy így emiatt azt feltételezik róla, hogy nekem ilyesfajta útra kell lépnem.
Van egy előzetes képed már erről, illetve egy tapasztalásod, hiszen te már korábban voltál színpadon.
Volt egyszer lehetőségem egy pályázat keretein belül az Egri Színházban részt venni a Róma és Júlia színpadra vitelében, és ott különböző szekciók voltak énekesek, voltak zenészek, prózai szereplők és táncosok, és én az énekesekkel voltam, és akkor ott néztük végig ezt a próbafolyamatot, hogy működik ez a színházban. Ott az egy nagyon jó élmény volt, hogy volt egy korrepetítorunk, hogy tényleg ott tanultunk, ezért egy kis hangképzés, vagy ezt, hogy szól ez, és egy nagyon motiváló dolog volt olyan emberekkel együtt énekelni, hogy hú, ez nekik is fontos, és nagyon jók benne, és így kicsit motiváljuk, és húzzuk felfelé egymást, ez így jó volt ezt megtapasztalni, hogy így mi történik a színházban. Illetve én előtte egészen sokat táncoltam, és az is végül is valamelyest egy színpadi jelenlét volt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, vagy rám nem úgy hat, hogy fú, de rossz ki kell menni, hanem ez, hogy ez az most, ez az én pillanatom, és én ilyen szempontból így szeretek így reflektorfénybe kerülni, vagy hogyha olyan dolgot csinálok, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nagyon szívesen vagyok ott, és ez egy ilyen nagyon nagy ajándék.
Jelenleg egyetemista vagy, melyik egyetemen tanulsz, és mit lehet arról tudni?
Én jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok tanítónak, és hogyha minden jól alakul, akkor jövő évben fogok majd végezni alsós tanítóként. Ez talán egyébként néha kicsit olyan, mint a színpad, és azért is választottam, hogy az alsós tanítók úgy, hogy minden tantárgyat tanítunk, így ez egy viszonylag sokszínű dolog, és így mindenben egy kicsit bele kell élnie magát az embernek, és sok mindent át lehet úgy adni szerintem, hogyha kicsit elfelejti magáról az ember, hogy én most egy pedagógus vagyok, hanem az, hogy én most a barátjuk vagyok a gyerekeknek, és kicsit bohóc vagyok, vagy most egy kicsit boszorka vagyok, most egy kicsit tündér vagyok. És azért szerintem már így sok tér van ezt megélni az órák során, és én nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova menjek tovább, hogy menjek-e tovább bárhova, és végül pont emiatt lett ez a megoldás, hogy nem tudtam választani, hogy hova menjek, és egyszer anyukám javasolt, hogy hát nem akarsz tanító lenni, vagy abban, hogy minden megvan, amit szeretsz, hogy abban akkor van egy kis sport, van egy kis zene, ott van a magyar, ott van a matek, lehet nyelv, és aztán így most nagyon örülök, hogy emellett döntöttem.
És azért azt el kell mondani, hogy itt az oratórium keretein belül kvázi gyakorolhatod is ezt a tevékenységet, hiszen animátor vagy, ha jól tudom, és gyerekekkel naponta vagy hetente legalábbis szombati napokon biztosan találkozol, és akár a táborok szervezésén keresztül is. Mit lehet elmondani az oratóriumi családról, mióta vagy te itt tag?
Én nagyjából 2021-ben csatlakoztam, azt hiszem. Elsősorban az animátor közösség fogott meg, vagy így azt felismerni, hogy azt, itt vannak olyan fiatalok, akiknek olyasmi az értékrendjük, mint nekem, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy hasonló dolgokban vagyunk jók. Ez is egy jó felismerés volt, hogy hú, lehet amúgy tudok egészen ügyesen mozogni a gyerekek között, vagy úgy magabiztosnak érzem magam ebben. És akkor, aki itt volt Egerben, Ágnes nővérő, megkérdezte szeptemberben, hogy nincs-e kedvem elkezdeni az animátor képzést, és akkor már így tudtam, hogy erre úgyse fogok nemet mondani, hogy ezt el kell kezdeni, és nagyon örülök, hogy így elkezdtem, és azóta így. Azért ez egy fluktuáló motiváció, szóval van, hogy nagyobb van, hogy kisebb, de az egy nagy ajándék. Szerintem, hogy foglalkoztatok nagyon kicsikkel, mondjuk alsósokkal, felsősökkel, de hogyha túltekintünk Egeren, és mondjuk a tartományi programokat nézünk, akkor fiatalokkal is foglalkozhatok, akár gimnazistákkal, akár velem egy idősekkel, és ez egy jó, hogy azt érzem, hogy általában odasodor az élet, ahol éppen jobban megtalálom magamat.
Milyen programokat szervezel esetleg, vagy mi az a tevékenység, amit konkrétan a gyerekekkel közösen csinálsz?
Ami eddig így fix tevékenység volt, ez mondjuk nyaranta a kéthetes tábornak a megszervezése, megtervezése. Ott általában különböző mi úgynevezett stábokban szoktunk dolgozni, amikor leosztjuk, hogy ki melyik részért felelőse a tábornak. Én szeretek így más dolgokat kipróbálni, egyszer a kézművást, egyszer azt, hogy hogyan animálunk, hogy hogyan lelkesítünk, egyszer azt, hogy hogyan szervezzük a programot. Most évközben főként így az én felelősségem, hogy azt biztosítsuk így a társaimmal, hogy minden szombaton legyen ott valaki animátor, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz adott szombati programnak a témája, és hogyha meg esetleg így tartományi programok szervezésére megkeresnek, ezek általában animátor találkozók, vagy lelki gyakorlatok, esetleg a nyári fesztiválok, akkor abban én általában olyasfajta szerepet kaptam, hogy azt kitalálni ott is, hogy hogyan lelkesítünk, hogy hogyan legyünk a színpadon, hogy mondjuk milyen színdarabot adjunk elő. Sokszor láttam ilyen szerepeket is, az ilyen bolond szerepeket, vagy a keretmese kis bolondozásokat, és azokat egyébként nagyon szeretem is csinálni, vagy így. Én ebbe könnyen elengedem magam a színpadon, és ezt nagyon szeretem.
Mi volt az eddigi évek során az oratóriumbeli legkülönlegesebb élményed?
Azt hiszem, talán túl sok is volt. Pont ezt néhány hónapja fogalmaztam meg, hogy az nagyon különleges számomra, ahogy mielőtt elkezdődik a nyári tábor, sokszor végignézünk az oratórium udvarán itt Egerben, és azt látjuk, hogy hú, milyen szép zöld a fű, hogy még milyen csendes az udvar, és mennyire gyönyörű, és elkezdődik a tábor, ott van 120 gyerek, rohangálnak, zajosak, mi is rohangálunk, mi zajosak vagyunk, az érzelmek cikáznak össze-vissza, valamikor nagyon örülünk, valamikor nagyon nehéz, és aztán vége van a tábornak, és ott marad az udvar így, csendesen, a fű teljesen kiégve, teljesen kitaposva, és csak így nézzük, hogy hát mi lett két hét alatt ebből, és olyan szép látni igazából azt, hogy mekkora változás lehet elérni két hét alatt, hogy ezt látjuk a fűbe csak azt, hogy hú, zöldben mennyire kopott lett, de az, hogy akkor, ha két hét alatt csak a fű ennyire meg tudott változni, akkor egy gyerekekben mi változhat, meg mi bennünk mi változhat, és olyan jól látni, hogy minden nyáron lesz utána újra zöld fű, és kicsit bennünk is ezt érzem, hogy elfáradunk nagyon a második hét végére, és azt érezzük, hogy hú, lehet ezt többet nem is kéne csinálni, vagy megérte vajon, de aztán valahogy a következő nyáron mindig visszatérünk, hogy ezt akarjuk még egyszer csinálni, mert ki kell pihenni magunkat, aludni kell néhány nagyot, és aztán rájövünk, hogy ezt nem úgy nagyon jól csinálni, és nem tudunk enélkül meglenni.
A hit számodra mit ad, mit jelent? Akár a hétköznapokban, akár egy-egy nagyobb ünnep alkalmával például. Milyen ezt megélni otthon a családban, és milyen megélni itt az oratórium közösségében?
Én egy nagyon klasszikus katolikus családból származom. Azt hiszem, ezt a klasszikus katolikus nevelést kaptunk a szüleinktől, azt, hogy együtt elmegyünk szentmisére vasárnap, hogy mondjuk imádkozunk étkezés előtt és esténként, és ez egy ilyen nagyon szép keretet adott a mindennapjainknak a testvéreimmel, és egyébként a szalézi család volt az első hely, azt hiszem, ahol elkezdett kicsit magamévá válni a hitem, hogy már nem csak egy példa volt, vagy nem csak egy szokás, amit a családunkkal követünk, hanem ez nekem is fontos, ezt én magam is valahogy így szeretném ápolni, szeretném gondozni. Ebbe segítség volt az, hogy akkor nem csak a családom gyakorolja ezt, hanem ott vannak mondjuk az animátorok, akiknek szintén fontos ez a hit, és meg tudjuk élni együtt. Nekem segít a közösségben megélt hit. Ritkán jutok el oda, hogy így egyedül egy nagyon mély élményem legyen, de hogyha sokan vagyunk, és együtt az nekem hamarabb segít. Szintén segítség az, hogy most éppen Budapesten egy jezsuita kollégiumban lakok, és ott kicsit így ismertem a jezsuitákat, az, hogy mondjuk mik az ő imamódjaik, mi az ő gondolkodás, mondjuk ők hogy állnak a Jóistenhez, és ez így megint jó volt. Jó különböző szerzetes rendeket megismerni, hogy azért mindig van köztük különbség, és mindenhonnan más tudok elrakni, és talán mindig valami másra van szükségem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek téged is, az összes hallgatót.
Az Eszterházy Károly Egyetemen tanulsz, most mesélj erről egy kicsit.
Igen, én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulok Egerben, óvodapedagógia szakon. Hát a tanulmányaim ötleg az leginkább az alapozta meg, hogy nekem sok tesóm is van, közöttük több kisebb is, és már kisgyerek, általános iskolás korom óta pedig ebbe a Don-Bosco Szalézi Oratóriumba járok, eleinte csak táborozóként. Nem szerettem volna otthagyni ezt a közösséget, ezért elkezdtem az animátor képzést. Úgyhogy 4 éven keresztül voltam kis animátor, és 2019-ben avattak nagy animátorra.
Beszéljünk arról, hogy az oratóriumban akkor milyen feladatokat látsz el, hiszen ez egy nagy család, ahol én azt gondolom, hogy nagyon jó személyes kapcsolatok születnek, és mai napon is ennek a kinyilatkoztatása történt meg, hiszen szerepeltél egy darabban, mégpedig egy musicalben, amit te az oratóriummal állítottál színpadra. Mesélj akkor az oratóriumi életről.
Hát az oratóriumi élet először talán külső szem, amik táborozóként nagyon egyszerűnek tűnik. Aztán, ha belekerülsz ebbe a animátor létbe, akkor rájössz, hogy hú, mennyi dolog van egyébként emögött, hogy te odamész évközben is, mert évközben is vannak oratóriumok, minden szombaton, kivéve egy-két alkalom, ami ilyenként különlegesebb, de minden szombaton is ott is a gyerekeket várjuk, hogy játszhassunk velük, hogy egy kicsit beszélgessünk a szentekről, hogy kicsit közelebb vezessük őket Jézushoz, hogy valamilyen játékos formában mégis bemutassuk, hogy ő kicsoda, milyen csodákat tett, és ezek nagyjából az évközi oratóriumnak a tartalmai. A nyári oratórium pedig minden nyáron 2 hét, és hát ennek az előkészületét már egészen februárban elkezdjük, hogy minden klappoljon, és minden a helyére legyen, mire megérkeznek nyáron a gyerekek. Úgyhogy itt rengeteg munka van, programok szervezése, akkor a regisztrációnak az elindítása, hogy mikor legyen, az összes kérdés, mindig mindent átnézni, hogy biztos mindenre gondoltunk-e, allergiák, pólóméret, mindenféle, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy amit mondtam már, a programszervezés, akkor minden oratórium, a nyári oratóriumban pedig van színdarab. Szóval van egy olyan stáb, mert minden egyes programra van egy stábunk, és azt az adott témát ők dolgozzák ki. Szóval van nekünk ilyen stábunk, akik például ezeket a színdarabokat írják meg, felkérik az animátorokat a szerepekre, tartanak próbákat, valaki kifejezetten csak a lelki dolgokat készítik elő, hogy ez a napon ez az imádság legyen, ez a téma, ami az egyik legnagyobb feladat, az pedig a díszítés, másfelől pedig a kézműveseknek az előkészítés, hogy kigondolni, hogy az 2 héten keresztül milyen kézművesek legyenek, beszerezni az anyagokat, szóval rengeteg, de rengeteg dolog van, amit a háttérben csinálunk, és emellett persze, amikor meg ott vannak a gyerekek, akkor pedig állandóan ott vagyunk közöttük, próbálunk velük állandóan beszélgetni egy kicsit, hogyha lehet, akkor Istent is megpróbáljuk belevonni ezekbe a beszélgetésbe, hogyha a gyerekek is vevőek rá. Úgyhogy rengeteget játszunk velük, és próbáljuk hát őket ilyenkor tényleg Isten felé terelni.
Beszéljünk a darabról. Milyen volt ebben szerepelni, és mit ad számodra?
Azt mondanám, hogy ez egy evangelizáció volt, mert hogy amennyire én a saját élettapasztalatomból tudom, hogy valahogy nagyon kevesen ismerik a szalézi rendet is, ennek az egésznek a kiindulás alapját, hogy kik voltak az alapítók, akár a férfi rend, akár a női rendnek az alapítója. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük megszervezni, most hát Zsófi nővér indítványozta ezt a lehetőséget, akkor én 1000%-ig benne voltam, hogy ezt csináljuk, vigyük, mutassuk meg az emberek. Úgyhogy egyrészt hatalmas élmény, egy evangelizáció volt, és hát másfelől meg szerintem saját magamnak egy ilyen jó példamutatás volt, hogy legyőzzem én is félelmeimet, mert hogy elég lámpalázas vagyok, meg nem szeretek egyedül énekelni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen önismeret is volt, hogy én erre igenis képes vagyok. A mai nap Petronilla szerepét kaptam, ő volt Mazzarello Máriának a barátnője. Ő volt az, akivel Mazzarello Mária össze tudta fogni a lányukat az ő segítségével, és utána pedig az ő kezdeményezésükre pedig megalapítani a szerzetesi rendet.
Térjünk egy kicsit vissza itt a fiatalokra és az evangelizációra. A te saját életedben hogyan mutatod ezt meg akár a hétköznapokban? Van-e olyan dolog, amit ki tudsz emelni, amivel egy kicsit meg tudod szólítani a fiatalokat, akik talán nem annyira vallásosak?
Egyfelől talán azt mondanám, hogy mindenki felé ugyan nyitott vagyok, és próbálok mindenkivel ugyanúgy hozzáállni, ugyanolyan kedvességgel, nyitottsággal, és hogyha úgy látom, hogy ő is nyitott, akkor pedig megpróbálok hát érdeklődni, hogy vagy éppen a saját tapasztalataimat elmesélni így a hitemről, hogy hát én katolikus vagyok, és hát igen, én szoktam templomba járni, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz róla. Úgyhogy hát én megpróbálok így leginkább beszélgetni is, mivel én eléggé zenei beállítottságú vagyok, úgyhogy ilyenkor szeretem neki megmutatni, hogy ez nem egy ilyen valami nagyon szigorú dolog, ami a templomban történik, hogy vannak gitáros misék, hogy ezek kis fiatalosak, hogy ez, még hogyha nem is vagy annyira vallásos, de gyere, hallgass, meg hát, ha tetszik is, remélhetőleg ez egy olyan megindítatás lesz számukra, hogy bejöjjenek a templomba.
A zenés miséket említve eszembe jutott, hogy én láttalak már téged fuvolázni. Mióta tanulsz zenét, és mikor és hol szoktál szerepelni?
Már általános iskolában harmadikosként kezdtem el furulyázni, mert hogy egyébként akkor is fuvolázni szeretem volna, de akkor a zeneiskolának a fuvola tanszakán nem volt hely. Úgyhogy 3 éven keresztül furulyázni tanultam, majd utána a városi Farkas Ferenc zeneiskolába átjelentkeztem, és akkor ott viszont felvettek már fuvola tanszakra. 6. osztálytól tanulok fuvolázni, mellette ugye a szolfést is tanultam, úgyhogy megvan a szolfés alapvizsgám és a fuvola alapvizsgám is. És hát mostanában már csak a templomban, minden hónap utolsó vasárnapján nálunk a saját plébániánkon szoktunk a 12-es misén zenei szolgálatot teljesíteni.
Ilyenkor egyébként nem izgulsz?
De rettenetesen, főleg amikor valami olyan darabot vagy olyan dalt játszunk éppen, amit előtte nem gyakoroltunk el, és kicsit bizonytalan vagyok, és akkor úgy tud remegni a kezem.
Mesélj arról, hogy milyen terveid vannak a jövőben így egyetem után?
Szeretnék a szakmában is dolgozni, de emellett azért persze érdekelnek más dolgok is, úgyhogy lehet, hogy még fogok valami másik szakmát is tanulni. Például nagyon érdekel a cukrászat, meg a fodrászat, úgyhogy teljesen más irány, mint a pedagógia, de ezek ilyen gyerekkori vágyaim voltak.
Én kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásának 2 szereplőjével, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádió.